Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek titeket, kedves testvérek! Mai alkalommal Jézus boldog mondásairól szeretnék veletek együtt elmélkedni, Máté evangéliuma és Lukács evangéliuma alapján. Mielőtt a boldog mondásokat felolvasnám, bevezetőben megkérdezném tőletek, hogy miért van az, hogy bár Jézusnak a boldog mondásai, Jézus tanításának a szívét, Jézus tanításának a programját jelentik, mégis olyan keveset és ritkán hallunk róla igehirdetésben. Viszonylag elég ritkán hallunk szerintem. Egyrészt bizonyára azért hallunk róla olyan keveset, mert annyira egyértelműek, annyira rövidek és frappánsak, hogy úgy gondoljuk, hogy ezt nem sokat kell magyarázni. Kiváló ígéretek Jézus Krisztus ajkán, és értjük, mit kell ezen sokat beszélgetni. Elegendő csak felolvasni őket. Mi lesz ennek a következménye? Hát ennek az lesz a következménye, hogy mivel azt gondoljuk, hogy értjük, hát keveset foglalkozunk vele. Keveset foglalkozunk vele igehirdetésben. Legfeljebb egy negyedéves bibliai tanulmányt neki áldozunk, és akkor ennek a témának, és akkor egy kicsit átvesszük alaposabban, de utána megint elfelejtjük. Még miért foglalkozunk vele ritkábban? Talán azért is, mert nem került egészen a hitéletünk középpontjába, a reménységünk középpontjába. Inkább foglalkoztatnak a proféciák, mert azok egy kicsit rámutatnak arra, hogy mi lesz a jövőben, igazolják az Isten szavát, ebbe könnyebb kapaszkodni, talán úgy tűnik. De vajon Jézus boldog mondásai nem adnak-e legalább ugyan ennyi erőt és reménységet nekünk, mint a bibliai proféciák? És a harmadik oka, hogy miért foglalkozunk ritkábban, az lehet az oka, hogy mivel rendkívül tömören vannak megfogalmazva, nem könnyű bővebben, hosszabban beszélni róluk. Nehezebb megragadni és kifejezni egy-egy boldog mondást. Mondok egy konkrét példát, nem mondom el melyik városban, az sem, hogy melyik hívőközösségben, egy családos csoport, elment együtt nyaralni, de hát nyilván keresztény módon, és hát ezt a témát tűzték ki célul, hogy a boldog mondásokat végig fogják beszélgetni. És ők maguk vallották be, hogy gyakorlatilag szinte kudarcba fulladt az egész megbeszélés, mert nem nagyon tudtak mondani, felsorolták a 8 boldog mondást, néhány mondatot hozzáfűztek, és gyakorlatilag nem tudtak nagyon róla beszélgetni. El is döntötték, hogy legközelebb tanító, hozzáértő nélkül nem nagyon fognak ehhez a témához hozzányúlni. Na ezután, a bevezető után most olvassuk el Jézus boldog mondásait, először Máté evangéliumából, utána Lukács evangéliumából. És fogjuk látni, hogy van különbség, és valamennyi azonosság is a két változat között. Máté evangéliuma 5. fejezetéből így olvasom az Isten igéjét, mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. És megnyitván száját tanította őket mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességszerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak, mert őket az Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akik háborúságot vagy üldözhetést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, a szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. És akkor most a Lukács evangéliumából is elolvasom, a 6. fejezetből. Ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira, és jelentős, hogy ezt Jézus a tanítványainak mondta el, figyeljük, ő pedig felemelvén szemeit az ő tanítványaira mondta: boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok ti, kik most éheztek, mert megelégítettek. Boldogok ti, kik most sírtok, mert nevetni fogtok. Hát boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt az embernek fiáit. Örüljetek azon a napon, és örvendezzetek, mert íme a ti jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen hasonlóképpen cselekedtek a prófétákkal az ő atyáik. És most következik 4 jaj mondás. De jaj nektek, gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalásotokat. Jaj néktek, kik beteltetek, mert éhezni fogtok. Jaj néktek, kik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond rólatok, mert éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik. Kedves testvéreim, a 2 ige szakasz, a Máté és a Lukács boldog mondásai, illetve a boldog mondások és a jajok között 2 alapvető kulcsot találtam, hogy próbáljuk meg valamennyire megérteni ezeket a boldog mondásokat. Az egyik maga Jézus Krisztus személye, aki ezeket a boldog mondásokat elmondta. Az ő szavának a hitele, mint Isten fiának a szava, az egyik legfontosabb kulcs ennek a megértéséhez. A másik, a Lukács evangéliumában a 4 boldog mondás és a 4 jaj mondás segít megérteni a Máté evangéliumában levő 8 boldog mondást. A többi pedig kiegészíthető, megérthető a Biblia egyéb versei által. Na, hogyha összehasonlítjuk első pontként a 4 boldog mondást a 8 boldog mondással, azonnal kitűnik, hogy melyik az a 2 boldog mondás, amely szinte teljesen azonos. Máté evangéliumánál és Lukács evangéliumánál. Összesen csak 2 van, amelyik azonos. A többi között van egy kicsi eltérés. Természetesen az is helyes, hogy Jézus 2 különböző élethelyzetben mondta el ezeket a boldog mondásokat, elmondta úgy is, mert hogy Máté evangéliumában hallottuk, úgy is, ahogy Lukács evangéliumában, illetve a Szentlélek úgy látta jónak, hogy ebben a 2 változatban legyen ez megörökítve, így sugalmazta, azért, mert ezzel akar tanítani mindannyiunkat az üdvösség útjára. Egyik a másikat tehát kiegészíti. Tehát a 2 csoport boldog mondásai közül összesen 2 mondás egyezik szinte szó szerint egymással, tehát ugyanazt akarja mondani Máténál is és Lukácsnál is. Na most csak most egy kivételt mondanék, hogy az, hogy a boldogok a lelki szegények és boldogok a vagytok ti szegények, nem egészen ugyanazt jelenti, de van 2 között kapcsolat. Ezzel is szeretnék foglalkozni. Na de akkor melyik 2 egyezik? Mert az nem egyezik, hogy boldogok a lelki szegények és boldogok a szegények, mert ez 2 külön dolog, bár van 2 között kapcsolat. Szinte teljesen egyezik a következő, nézzük meg, hallgassuk meg akkor Máté evangéliumából az 5. fejezet 4. versét. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És akkor Lukács 6-ból a 21. vers 2. fele, boldogok vagytok ti, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Ebből az összehasonlításból azt értettem meg, hogy Isten, aki a szeretet, 2 tényező azonnal, de nagyon-nagyon mélyen meg tudja indítani. Az egyik, amikor valaki sír. Amikor az ember sír. A másik tényező, azt nem olvastam fel, hogy melyik a másik boldog mondás, amelyik egyezik még a Máténál, a 10. vers, boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak, ellenetek én érettem. Nézzük meg, hogy hasonló, de a témájában teljesen ugyanaz, a Lukács 6-ból a következő, boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonosz az embernek fiáit. Örüljetek azon a napon, és örvendezzetek, mert íme a ti jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen hasonlóképpen cselekedtek a profétákkal az ő atyáik. Tehát ez a 2 boldog mondás tematikájában, üzenetében azonos egymással. Illetve az, hogy boldogok, akik sírnak, általánosan megfogalmazva, mert ők vigasztalást nyernek. Vagy boldogok vagytok ti, akik sírtok, mert nevetni fogtok, mondta Jézus, ígérte nekik. A legtöbb ember, hogyha lát egy síró gyereket, vagy egy síró embert, azonnal belső ösztönzést érez arra, hogy oda menjen és megvigasztalja. Megkérdezi, hogy miért sírsz? Valahogy megindul az ember ezen, hogy valaki sír. Miért sírsz? És akkor elkezdi vigasztalni őt, már azáltal elkezdődik a gyógyulás, amikor oda megy hozzá. Hát ha mi bűnös emberek, képesek vagyunk vigasztalni. A másikat, másikba erőt öntenek, akkor mennyivel inkább az, aki a szeretet. Indul meg azon, hogy valaki sír. Ezért van az, hogy Jézus életében, amikor találkozott a Naimi özvegyjel, aki a fiát kísérte ki a temetőbe, azt mondta Jézus, hogy ne sírj. Utána odafordult az ifjúnak a koporsójához, és azt mondta, ifjú, mondom neked, kelj föl, és visszaadta az édesanyjának. Vagy Lázár sírjánál. Krisztus könnyezett. Pedig tudta, hogy fel tudja támasztani, hogy az atya mindent megad neki, amire szüksége van. Azért is könnyezett, mert együtt érzett a sírókkal, és azért is, mert tudta, hogy nagyon azok, akik ott most sírnak, nagyon labilis lelkek. Mikor bevonul Jeruzsálembe, azt kiáltják, hogy Hozsanna Dávid fiának, néhány nappal később azt, hogy keresztre vele. És nem biztos, hogy a bűntől el akarnak szakadni. Végül elvetik őt, és Jeruzsálem pusztulása lesz az eredménye. Tehát Jézus nem véletlenül sírt. Máténál azt olvastuk, hogy boldogok, akik sírnak, de általános megfogalmazásban, mert vigasztalást nyernek. Bárki, aki sír, az megvigasztaltatik. Isten meg fogja vigasztalni a sírót. Legyünk mi is ilyen együttérzők, vigasztalók, bátorítók, Isten kegyelmének a jó eszközei ebben a sok szomorúsággal teli világban. Lukácsnál Jézus a tanítványainak mondta, hogy boldogok vagytok, akik ti sírtok, mert nevetni fogtok. Úgy gondoljuk, kedves testvéreim, és én hiszem, hogy Jézus az eljövendő mindenség királya állt ott. Mint király, aki megígérte, hogy meg fog vigasztalni, és helyreállít mindent, ami elromlott, amit a bűn tönkretett. Ha valaki elvesztette a szerettét, visszaadja neki. Mert van hatalma visszaadni, visszaadhatja. Aki igazságtalanságot szenvedett, kizsákmányolást élt át, Jézus azt visszaadja neki. Aki erőszak áldozata lett, Jézus megvigasztalja és meggyógyítja sebeit. És még sorolhatnám. Az igazságtalanságot igazság és igazságosság fogja fölváltani. Mert mi az Isten országára vonatkozóan milyen kijelentést kaptunk a Bibliában? Hogy az igazság, öröm és béke a Szentlélekben, nem? Igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Ezért boldogok vagytok ti, akik most sírtok, mert én, mondhatnám így, Krisztus mondom nektek, és megígérem nektek, mert szeretlek titeket, hogy majd örülni és nevetni fogtok. A mindenség királya, aki az életét odaadta értünk, és mindent megtett értünk, ő ne tudná ezt megígérni. Hát ő ígérte meg, hogy majd örülni és nevetni fogtok. Jézus ezt mindkét esetben Lukácsnál is különösen hangsúlyozta, és ezeket a boldog mondásokat az ő tanítványainak mondta el. Mert úgy nagyon nehezen érthető, hogy boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek a mennyek országa, akkor minden szegénye az Isten országa. De kicsit még ezt fogjuk árnyalni. De Jézus ezt a tanítványainak mondta, akik oda mentek hozzá, akik hittek benne, akik hallgatták az ő szavait, és azt mondta, hogy boldogok vagytok ti szegények, tiétek a mennyek országa. Ma is a tanítványoknak a többsége szegény. Nem azt jelenti, hogy a gazdagok közül nincsenek tanítványai Jézusnak, de a többsége a népességnek szegény. És mindig is így volt. De Jézus általában is megígérte, hogy a sírók meg fognak vigasztalódni. Eszembe jutott a Jelenések könyvéből az a kijelentés, hogy letöröl az ő szemeikről minden könnyet, és nem lesz halál többi. És akkor ott van a másik mondás, amelyik egyezik, a Máténál és a Lukácsnál, hogy boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert, és van itt egy ígéret, mert övék a mennyeknek országa. Hát, hogyha Jézust és a jó atyát megindítja egy síró, elkeseredett, fájdalmakkal teli ember vagy gyerek, hát mennyivel inkább megindítja az, aki Krisztusért gyalázatot szenved, akit Krisztusért üldöznek, aki Krisztusért szidalmakat vagy börtönt, vagy ki tudja mit él át. Azonnal megígérte Jézus, hogy a tiétek a mennyeknek országa. Ezt a király kihirdeti előre, hogy ebben bizonyosságunk legyen. Ne féljünk egy pillanatig se mindattól, ami az Isten gyermekeire vár itt a végidőben. Mert az Úr meg fogja erősíteni az ő tanítványait. A szenvedések és megpróbáltatások között. Ahogyan megerősítette a középkorban. A valdenseket, amikor üldözték. És akik közül sokan vértanúk lettek. A huszitákat, a lollardokat, a reformátorokat. És a végidőben meg fogja erősíteni mindazokat, akik valóban Krisztushoz tartoznak. És akik elkészülnek Jézus második eljövetelére. És várják az ő eljövetelét. Második lépésként összekapcsolható két boldog mondás. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Lukásnál ezt olvasjuk. És a másik, boldogok vagytok ti, akik most éheztek, mert jól fogtok lakni. Mind a kettő Lukácsnál szerepel. A négy boldog mondás között. Az egyik, hogy boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. A másik, hogy boldogok vagytok ti, akik most éheztek, mert jól fogtok lakni. Egy kicsit érzékeljük, hogy szinte mind a két mondás ugyanarról szól. Mert általában szegények éheznek. Mint hogyha Jézus kétszer is elmondaná és megígérné, hangsúlyozná, hogy boldogok vagytok ti szegények, akik gyakran éheztek is, mert nektek adom az Isten országát. Nektek készítettem helyet, és ígérem, hogy jól fogtok lakni. Mert nem azért teremtette az Úr ezt a világot, nem azért adott napfényt, esőt, termőföldeket, és egyéb javakat, és bizony mindenféle jó feltételt, amikor megteremtette ezt a világot, nem azért adta, hogy néhány ember, vagy egy kisebbség birtokolja, és elvegye a többségtől. Nem azért. Hanem azért, hogy mindenkinek jusson. Hogy mindenki legyen, amit egyen, legyen hova lehajtsa a fejét békességben, legyen tüzelője, és örüljön az életnek, és dicsérje az Istent. Az Isten ezért teremtette ezt a világot. És ha ezt valakik elveszik, akkor azt mondja Jézus, nem baj, én nektek visszaadom. Vissza fogom adni, mert megvan hozzá hatalmam, mondhatna ezt az Úr Jézus. Mivel az igazságtalanság sok helyen ebben a világban már égbe kiáltó, ezért a Jóisten ezt egyszer helyre fogja állítani. A Krisztus hívők ezt tudják, és várják Jézus második eljövetelét, és velük együtt mi is vágyakozunk, hogy Isten újjáteremtse ezt a földet, és a benne hívő gyermekeinek adja. Mert ott igazság és igazságosság és békesség fog uralkodni. Mi új eget és új földet várunk, írja Péter apostol. Az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Most itt nincsen igazság. Nem is volt. De az új földön, amit az Isten újjáteremt, ott lesz igazság. Isten igazságossága fog érvényesülni. És ezt az Isten többször is megígérte. Harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, a Lukács evangéliumában a négy boldog mondás szembe van állítva a négy jaj mondással. Tehát ez lehet a harmadik kulcs a boldog mondások megértéséhez. Hogy itt egy szembenállásban fejezi ki Jézus ugyanazt tulajdonképpen, de szól a szegényekhez és szól a gazdagokhoz is. És mind a kettőt hallja mind a két csoport. A szegényeknek, amit mond, azt hallják a gazdagok is, mert ott nagy tömeg volt. És amit a gazdagoknak mondott, azt hallották a szegények is. Jézus nem csak azt mondta, hogy boldogok vagytok ti szegények, vagy boldogok vagytok ti, akik most éheztek, hanem azt is mondta, hogy jaj, nektek gazdagok, akik beteltetek. Akiknek ebben a kizsákmányolásban önzésüknek részük volt vagy van, azokra vonatkozik. Nem azokra a gazdagokra, akik együtt éreznek a szegényekkel. Tehát azokra a gazdagokra vonatkozik ez a mondás, akik a kizsákmányolásban részt vettek. Hogy elvették, valamilyen részük van abban, hogy a szegényektől a java hozzájutottak. Nem becsületes, nem tisztességes módon. És még van egy fontos dolog, nem nyújtottak segítő kezet ezeknek az elesett szegény embereknek. Az éhezők felé. Na ezeknek mondja Jézus, és akkor még egyszer felolvasom Lukácsnál a 6.24 és 6.25 verseket. De jaj néktek gazdagoknak, mert elvettétek a ti vigasztalástokat, jaj néktek, kik beteltetek, mert éhezni fogtok, jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Ha valaki azért sírt, mert kizsákmányolták, becsapták, vagy mert a szerettei közül valakit bántottak, azok, akik ezt tették, nem bánják meg, és nem térnek meg, és nem igyekeznek helyreállítani azt, amit elvettek, azok már most lehet, hogy nevetnek, hogy sikerült átverni, sikerült a javakhoz hozzájutni, és saját maguknak tulajdoníthatják ezt, de egyszer lesz majd az a végső ítéleten helyreállítás. Ott a minden cselekedet és minden hátsó szándék ki fog derülni. És akkor azok az ítélet napján majd sírni és jajgatni fognak. Ha nem térnek meg, ha megtérnek, az Isten őket is be akarja fogadni az Isten országába. Hát Krisztus mindenkiért meghalt. De ha nem térnek meg, akkor bizony sírni és jajgatni fognak. Jézus ezt tulajdonképpen figyelmeztetésként is mondta el, hogy legyen lehetőség minden embernek a megtérése. Senki sem mondhatja, hogy bocsánat, én nem tudtam róla. Hát az egész földkerekségen elhat a szózatuk. Hirdetik az evangéliumot mindenfelé. Nem mondhatja, hogy nem tudtam róla. De ugyanakkor nem csak figyelmeztetésképpen mondja el Jézus, hanem ítéletet is mond azok fölött, akik a bűn fogságában maradnak. És bár megtehetnék, de nem nyitják meg a szívüket, és a javaikból nem adnak a szegények és az éhezők felé. A bűn fogságában vannak, a pénz fogságában vannak, és nem nyitják meg a szívüket. És akkor Jézus nem csak figyelmeztet, hanem ítéletet is mond. A szegények számára pedig, kedves testvéreim, ez örömhír. Mert lesz végső igazságszolgáltatás. Krisztus helyre fogja állítani azt, amit az önzés elvett és elrontott. Kedves testvéreim, hogyha ez nem örömhír, akkor mi az örömhír? Hát hány ember éli így az életét, és hal meg szegénységben, és betegségben, és teljes kizsákmányolásban, kiforgatva a javaiból, és annak mi a reménysége? Hát az a reménysége, hogy Krisztus helyre fogja állítani ezt. Visszaadja neki. A föltámadáskor, az igazak föltámadásakor is, mikor újjáteremti ezt a földet. Tehát amit Jézus a szegényeknek mondott, azt a gazdagoknak is mondta, azt azok is hallották, és amit a gazdagoknak mondott, azt a szegények is hallották. És még van itt egy fontos tényező, Jézus nem csak elmondta, hogy vagy kihirdette, mint király ezt a programot, hanem kedves testvéreim, az Isten fia értünk szegényé lett, és velünk sorsközösséget vállalt. Pedig a menny királya volt. A betlehemi jászoltól kezdve a lecsupaszított Golgotáig. Az emberfiának az sem volt, ahova lehajtani a fejét. Jézus minden elesett szegény emberrel sorsközösséget vállalt. Értünk szegényé lett, hogy minket lelkileg gazdagítson, fölemeljen, megtisztítson, és átvigyen az ő országába. És negyedik szempont, hogy Lukásnál a négy boldogmondás és a négy jaj sorra került már. Most a végén a leginkább Máténál kellene válaszolnom arra, hogy kik a lélekben szegények. Akik nem értik ezt a kérdést, azok, én hallottam már ilyet is, tehát tanítótól, nem mondom, hogy melyik egyházban, és nem mondom, hogy ki volt az, azt mondta, ezt nem lehet érteni, beszélünk arról, hogy boldogok vagytok ti szegények, Jézus ezt a tanítványainak mondta, kész, azt a lelki szegények, ezt hagyjuk, ezt a kérdést. De vajon kire vonatkozhat, hogy boldogok a lélekben szegények, mert övék az Isten országa? Tehát fontos észrevennünk, hogy van kapcsolat a szegények és a lélekben szegények között, azért is, mert mind a két csoportnak Jézus az Isten országát ígéri. De különbség is van a két csoport között, miközben átfedés is van a kettő között. Tehát különbség is van. Lélekben szegények többségükben valószínűleg ténylegesen szegények is, valamilyen módon, de gazdagok között is vannak lélekben szegények. A lélekben szegények azok, akik semmilyen útmutatást, oktatást nem kaptak arra nézve, hogyan élhetnének értelmes, hívő életet. Nem kaptak semmilyen segítséget az üdvösségükre vonatkozóan. Mert elzárták előlük, például egy diktatúra. Totálisan elzárta az emberek elől ezt a lehetőséget. Vagy azért, mert nem jutott el az evangélium hozzájuk. Nagyon sokféle oka lehet, én ezekben most nem szeretnék belemenni. A lélekben szegények, tehát azok, akik a saját hibájukon kívül teljes tudatlanságban élnek, arra nézve, hogy hogyan élhetnének bölcs, értelmes, hívő életet. Nem ismerik Krisztust, nem ismerik az üdvösség útját. De ahogyan ők is Krisztushoz mentek, mert Jézus nekik mondta, hogy boldogok a lélekben szegények, illetve azokra is gondoltak, akik még nem voltak ott, de akik, ahogy Krisztushoz mennek, és hallják az ő szavát, bár nagy lemaradásba vannak a többihez képest, akik már ismerik az üdvösség útját, de vágyakoznak. És Krisztus őket is szereti. Hát ő értük is odaadja az életét, és odaadta. És tudja nagyon jól, hogy köztük nagyon sokan vannak, akik most bár tudatlanságban, és a kezdő lépéseknél vannak, a hit útján, de jól tudja azt, hogy az Isten országáért sokkal többet megtennének, mint nagyon sok olyan hívő, aki magát hívőnek tartja, de nem tesz semmit az Isten országáért. Ő pontosan tudja ezt Jézus. Azt mondta, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyeknek ország. Tehát többen közülük szívből örülnének annak, hogy Isten őket is szereti, és őket is üdvözíteni akarja. Annak ellenére, hogy hát ők ilyen hátrányos helyzetben vannak. Bizony többet is tennének az Isten országáért, ha lenne rá lehetőségük. Mint sokan azok közül, akik elvették maguknak a tudás kulcsát, ők nem mennek be, más meg nem akarnak beengedni. Ugye? Tehát Jézus a farizeusokról és az írástudókról mondja ezt, hogy ők elvették a tudás kulcsát, ők nem mennek be az életre, másokat meg nem akarnak beengedni. Máté 23.13-at akkor felolvasom erre vonatkozóan, Jézus mit mondott a farizeusoknak és az írástudóknak, akinek van füle hallja, de jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnak menni, azokat sem bocsátjátok be. Tehát például ezért lehet, hogy ilyen hibákból és ilyen hatalmas bűnök miatt lélekben szegények vannak. A lélekben szegények életútja gyerekkoruktól kezdve úgy alakult, hogy kimaradt az életükből az evangélium örömhíre, de többre vágyakoznak a lelkükben, mint amire eljutottak. Isten ismeri őket, és jól tudja, hogyha Krisztushoz mennek, és megismerik az üdvösség útját, akkor ők is örömmel lennének hívők, és lesznek hívők, és örömmel engedelmeskednének az Isten szavának. Ötödszörre az ötödik tényező, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Máté evangéliumánál találjuk ezt, hogy boldogok a szelidek, ők öröklik a földet. Amikor én ezen korábban már évekkel korábban gondolkodtam, hát hogy a csodába öröklik a földet, a szelidek, hiszen a szelidektől mindent elvesznek. Még az életüket is némelyeknek, hogy örökölhetik ezt a földet? Hát kedves testvéreim, hát az új földet, amit Isten újjáteremt, azt öröklik. Ezt a földet, amit az Isten újjáteremt. Erről van itt szó. Ezt én korábban nem értettem. A szelidektől mindent elvettek, vagy elvesznek, még az életüket is elvehetik, de ezt a reménységet sohasem, hogy Jézus megígérte nekik, hogy az új földet nekik adja. Jézus nekik fogja adni, miért? Mert ők méltók rá. Mert nem pusztítanak, már most nem pusztítanak a földön. Hogyan pusztítanának majd az új földön, ahol bűn sem lesz? Már most szelidek, minden kapcsolatban arra törekednek, hogy Krisztust kövessék, hát méltók arra, és ezért ők öröklik azt a földet. Az új földet. Már most nem élnek háborúságban mással, hanem a szelídségre, alázatra, egyszerűségre, ez együttérzésre és együttműködésre törekednek, már amennyiben lehetséges ez. Ezért int minket Pál apostol által az Úr, hogy akivel csak tehetjük, és amennyire rajtunk áll, mindenkivel békességben éljünk. És figyelmeztet, hogy a ti szelíd lelkűségtek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. És nem csak Máté evangéliumában olvashatjuk azt, hogy a szelidek öröklik a földet, hanem a 37. Zsoltárban is. 37. Zsoltárban többször is benne van az Ószövetségben ez a kijelentés valamilyen formában, és akkor szeretném ennek vonatkozásait előttetek felvillantani. 37. Zsoltár, 11. vers. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. 29. vers. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. És 34. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet, és meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok. Miért öröklik még a szelidek a földet? Azért, mert Krisztust követik. Krisztus pedig azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Hát akkor miért ne örökölhetnék? És ugye, hogy a boldog mondásokat olvassuk egymás után, akkor értjük meg, hogy tulajdonképpen szinte mindegyik boldog mondás ugyanarra a csoportra vonatkozik. Ugyanarra az embercsoportra, akik majd üdvözülni fognak. Nem úgy van, hogy csak az egyik csoportra vonatkozik, a másik csoportra, hanem ugyanaz a társaság, akik majd örökölni fogják az új földet, akik majd színről színre meglátják az Istent. Tehát akik szelidek, boldogok a szelidek, azok megtanultak minden élethelyzetben szelidnek maradni, a bántalmakat békével tűrni, a bántalmazásokat, mert Krisztus is békével tűrte, mert megértették, hogy így menthetnek meg sokakat attól, hogy a bűnben megkeményedjenek. Most képzeljünk el egy adott helyzetet, ami rendszeresen naponta előfordul a családokban és a világban. Amikor egy nagyon kemény konfliktus helyzet van. Hogyha a hívő ember is még ráerősít és szembeszáll az igazság nevében, a másik biztos, hogy még jobban meg fog keményedni. Még jobban fogja gyűlölni. Nem így van? Hagyd az Úrra a te utadat, és ő majd teljesíti. Bízzál benne. Nem kell nekünk az igazságot keresztül vinni, csak képviselni. Hangozzék el. Szelíden, szeretettel, s határozottan. Nem kell keresztül vinni. A szelíd felelet még az indulatos embert is lecsendesíti. Nem pontosan idéztem a bölcsesség irodalmából, most nem tudom, hogy a Prédikátor, vagy a Példabeszédek könyvében van, már nem kerestem ki, de ez biztos, hogy így van. És hogyha a szelidek kitartanak a krisztusi szelidségben, akkor ők tényleg örökölni fogják a földet. És kedves testvéreim, tanuljunk mi is Krisztustól valódi szelidséget, valódi alázatot, mert ha ezt megtanuljuk, akkor kevesebb vetekedés lesz a gyülekezetekben, a családokban, nagyobb lesz a békesség, és több lesz a szeretet. És ezen felül pedig az új földön is, tehát az új földön is majd helyünk és részünk lesz. Mert Jézus helyet készített nekünk is az ő országában. És akkor a Máté evangéliumából a következő boldogmondást olvasom. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Kedves testvéreim, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy én még az életben nem láttam olyan embert, aki az igazságra vágyakozott volna annyira, mint az étel után az éhező, és az ital után a szomjazó, hogy annak az Isten nem adta volna meg az igazságot. Én még ilyen emberrel nem találkoztam. Olyannal igen, hogy közömbös volt, vagy nem érdekelte, vagy félig érdekelte, de olyannal, hogy tényleg kereste az igazságot, és ne találta volna meg, az Isten ezt nem adta volna meg itt a föld életben, én még ilyennel nem találkoztam. Én erről meg vagyok győződve, vagy megadja. Keressétek először az Isten országát, s az ő igazságát, s a többit megkapjátok. Tehát, akik éhezik, azok meg fognak elégítetni. Akik az igazságot keresik, anélkül, hogy tudnák, Jézus Krisztust keresik. Mert Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ők Jézus Krisztust keresik. És Jézus Krisztus útmutatását az örök életre vonatkozóan. Mert Atyám, a te igéd igazság. Ők az Isten igéjét szomjazzák, anélkül, hogy ezt tudnák. Ők keresik az igazságot, látják az igazságtalanságot a világban, érzik a lelkükben, hogy ez nem helyes. Valamit tenni kéne. Tehát ők tulajdonképpen Jézus Krisztust keresik, és az Isten igéjét ezután vágyakoznak. Akkor ott van a következő, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, vagy nekik is irgalmaznak. Ezzel kapcsolatban Jakab apostol leveléből egy igét olvasok föl, a második fejezet 13. versét. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, de dicsekszik az irgalmasság az ítélet ellen. Melyik az a jellem tulajdonság, vagy belső tulajdonság, amelyik a leginkább az Istent jellemzi a bűnös emberrel kapcsolatban? Hát nem az irgalmasság? Hát ha az Isten nem lenne hozzánk irgalmas, hova jutnánk, testvéreink? Hát akkor senki nem üdvözülne. Hát hogyha ez a jellemvonás valakiben kialakul, azáltal, hogy minden nap megbocsájt az ellene vétőnek, a házastársának, a szomszédnak, megtanul megbocsájtani, akik őt bántják, hát akkor az milyen ember lesz? Hát irgalmas szívű. És akkor ugyanígy rá is vonatkozik ez a boldog mondás, hogy boldogok az irgalmasok, mert majd neki is majd irgalmaznak, mármint nekik is irgalmaznak. Aki megtapasztalja és megtanulja szeretni az irgalmasságot, annak ugyanúgy fognak irgalmazni. Rendszerint azok az emberek, istenfélő emberek, és mint égkövet vagy ékes nyakláncot hordják az életükben, a kapcsolataikban, magatartásukban, hogy a békességet keresik, és a megbékélést munkálják. Nem pedig a széthúzást, és nem pedig az ellentéteket élezik. És akkor, hát maradt még vagy két mondás, kicsit eltelt az idő, erre csak nagyon röviden. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Mikor idáig jutottam az olvasásban, akkor értettem meg, hogy az összes többi boldog mondás is ugyanarra a csoportra vonatkozik, a hívők csoportjára. És megígérte az Isten, hogy az ő szerető gyermekei színről színre fogják majd őt meglátni. János apostol első leveléből van egy bibliavers, amit ritkán szoktunk általában felolvasni, vagy legalábbis én az utóbbi időben kevesebbszer találkoztam, pedig itt a hivatkozásban szerepel. János apostol első levele, 5. fejezet, 2. vers. Lássuk, hogy ez az. És ha nem, akkor megnézzük a másikat, mert már nem volt időm, hogy ezt kidolgozzam. Mert az az Isten szeretet, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai nem nehezek. És a 3. fejezet, 2. verse. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvaló lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint ő van. Most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá. Mert meg fogjuk őt látni, amint van. Kedves testvéreim, azért fogjuk az Istent már, mint a hívők, és reménykedünk abban, hogy mi is. Azért fogjuk az Istent színről színre meglátni, mert hasonlók leszünk ő hozzá, addigra megtisztül a szívünk. Hát az Isten szent, és az ő gyermekeit szenté akarja tenni, hogy magához közel vonja és fölemelje. Hát bűnös oda nem mehet a bűneivel. Tehát hasonlók leszünk ő hozzá. Ez a hasonlóság a Krisztusba vetett hit és a bennünk lakozó Szentlélek által és a Krisztusnak való engedelmesség által valósul meg. Tehát a tiszta szívűek meglátják az Isten, tehát ezért ők boldogok. És végül még egy boldog mondás van, amiről nem beszéltem. Boldogok a békesség szerzők, a helyes fordítás szerint, mert őket az Isten fiainak hívják. Ez volt a keresztségi igény. Valószínűleg, aki engem bemerített és megkeresztelt, az tudta, hogy mennyire tűzrő pattant vagyok, és gondolta, hogy ha ezt az igét adja, feltételezem, nem tudom, hogy így van-e, hát, ha egy kicsit én is szelidebbé válok, meg alázatos szívűbbé, boldogok, ha a békesség szerzük, hogy a békességet munkáljam én is, mert őket az Isten fiainak fogják hívni. Igen, valóban legyünk testvéreim békesség szerzők. Nem kell az igazságból semmit feladni, de hogyha teljes szívvel szeretünk, sokkal többet elérünk, mint az igazság kardoskodásával szeretet nélkül. Kedves testvéreim, zárszóként akkor ez lenne akkor a befejezés. Tehát boldogok vagytok, bármelyik boldog mondás vonatkozhat rátok. Boldogok vagytok, hogyha üldöznek az igazságért, hogyha sírtok, mert meg fognak vigasztalni, a szelidek öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak, boldogok az irgalmasak, mert nekik is irgalmaznak. Adja az Isten, hogy nekünk is az Úr tudjon irgalmazni, és ránk is vonatkozzanak ezek a boldog mondások. Amen.